kedves testvéreim, most helyünket elfoglalva, elbúcsúzunk a gyermekektől, nekik külön istentiszteleti alkalom van három csoportban, de most azt kérném, két kérdésem van, az egyik az, hogy 55-re vissza kellene jönniük a csoportoknak ide, minden gyermeknek, tehát 10 óra 55-re, nagyon kevés idő van ma sajnos, és kérném, hogy a negyedik, ötödik, illetve a negyedik osztályos gyerekek is az ötödik, hatodikosokkal menjenek el egy csoportban. Mi Isten igének hallgatására készülve a 23. Zsoltárunk első versét énekeljük el. A 23. Zsoltárunk első versét. Kedves testvéreim, hallgassátok meg fennállva Isten igéjét, amint írva található János evangéliumában, János evangéliumának 10. részében, a 10. rész 11. versétől kezdődően. Isten igéjét János evangéliumának 10. részéből olvasom. Én vagyok a jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat és elfut, a farkas pedig elragadja és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is vezetnem kell, és hallgatni fognak a hangomra, és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Eddig tart Isten írott igéje, foglaljanak helyet. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! A pásztor és a nyáj képe sok képhez kötődik a Bibliában, és az egyház történetben egyaránt, akár a zsoltárokban, akár hitvallásainkban nagyon sok példát találunk arra, hogy a pásztor képe megjelenik a szövegben. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, füves legelőkön legeltet engem, csendes vizekhez vezet engem. Vagy a 28. Zsoltárban azt olvassuk, légy pásztora népednek, és gondozd örökké őket. Vagy a 77. Zsoltárban is előjön, mint nyájat, úgy vezetted népedet Mózes és Áron által. Ez a fajta mentalitás, az Istennek ez a tulajdonsága, hogy ő pásztor, ez már a korai időszakban előjött, de nem csak az Ószövetségben figyelhető meg ez a fajta attribútum, hanem ez a ókori királyoknak is tulajdonsága volt. Ők is, mint pásztor léptek fel, és pásztorként viselkedtek, akár Babilonban, akár a Sumér időszakra gondolunk, pásztorként viselkedtek a nyájjal szemben, de egy különbség volt Izrael istene és a királyok között, konkrétan az, hogy a királyoktól féltek, a királyoktól rettegtek, az Istent pedig dicsérték és imádták, egyedüli úrnak vallották, és nem a félelem miatt követték őt és követték a tanácsait, hanem azért, mert szerette őket, szereti őket. Jeremiás könyvében olvassuk a 23. részben, hogy összegyűjtöm népem maradékát minden országból, ahová szétszórtam őket. Különböző korokban más-más pásztori tulajdonság vált hangsúlyossá, más-más tulajdonság emelkedett ki, így voltak olyan tulajdonságok, amely inkább a dicsőséges Istenhez köthető, mikor hadvezérként pásztorolja az ő népét, vagy előre megy, de olyan korszakok is voltak, amikor bizony féltek az Istentől az emberek, és azért tartották be a parancsolatait, mert hogy olyan vezetőket küldött nekik, akik nem a szeretetet, nem az irgalmat, hanem a kegyetlen számonkérést vetítették előre, illetve fogalmazták meg. Ismerős a híres pásztorfiú szobor, aki a vállán viszi azt a kis juhocskát. Sokan láthatták ezt eredetiben is. A pásztorfiú, aki viszi azt az egy juhocskát, amely eltévedt, amely nem találja az utat, nem talál vissza a nyájhoz. De más megfogalmazások is vannak. Éppen most a táj, illetve a japán uralkodót most iktatták be a hivatalába, és ott is mind a két helyen előjön ez a fajta tulajdonság, hogy ő a pásztor a nyájnak. Még akkor sem, akkor is, hogyha konkrét politikai szerepük nincsen, de mégis több ezzen vonultak ki, és üdvözölték őket. Izraelben ismert volt, kedves testvéreim, az ábrázolás, a hatalommal rendelkező személyekre is alkalmazták ezt, mint mondtam. És a legfontosabb minta Dávid király volt. A legfontosabb minta az Dávid király, aki igazából pásztora az ő népének, akinek az uralkodása alatt Izrael egy óriási virágkort élt meg, akire mindig visszavezetik azt, hogy hát igen, akkor milyen jó volt Dávid időszakában. Ez majdnem annyira érdekesen, erősen, pregnánsan megjelenik, mint amikor kijön a fogságból, egyiptomi fogságból az Isten népe, és visszagondolnak arra, hogy de jó volt ott lenni a húsos fazekak mellett, mert igaz, hogy ott rabszolgák voltunk, igaz, hogy nem volt szabad sajtó, meg szabad akarat, nem mondhattuk el a véleményünket, de legalább volt mindig mit enni. Hát mindig a közértekben egy dolgot mindig lehetett kapni, aki már két dolgot kért, az már gyanús volt. Tehát, de mi az emberek visszasírták ezt az időszakot, Egyiptomba bezzeg, milyen jó volt a húsos fazekok mellett, és miért hoztál bennünket ki ide a pusztába, miért lettünk szabadok, miért jó az nekünk, hogy most vizet kapunk, és mannát kapunk, és fürjek szállnak, és azt ehetjük, hát mi ezzel a szabadsággal nem tudunk mit kezdeni. És akkor valakit bűnbaknak kell állítani, és akkor legyen Mózes, vagy Áron, vagy valaki legyen bűnbak, vagy Józsué, aki vezetője a népnek. Bűnbak keresés az mindig aktuális az Isten népének az életében is. Kedves testvéreim, a legfontosabb minta tehát Dávid uralkodásával kapcsolatos, mely a későbbi korok számára is minta lett. Így olvassuk Ezékiel könyvének 34. részében, a 34. rész 23. versétől, illetve a 23-24. versét. Egyetlen pásztort rendelek föléjük, hogy legeltesse őket, szolgámat, Dávidot. Ő fogja legeltetni őket, ő lesz a pásztoruk. Én az Úr Istenük leszek, szolgám Dávid pedig fejedelmük lesz, én az Úr megmondtam. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, ez már túlmutat az ószövetségi képen, és a messiás felé vezet bennünket, a messiás váradalom felé, hogy lesz majd egy olyan pásztor, aki igazságosan terelgeti az ő népét, aki teljes felhatalmazással, isteni felhatalmazással lesz ott majd a népek között, túlmutat, és Jézus Krisztus sem mutat az új szövetségre. Ma három tulajdonságot mondanék még el nagyon röviden ezen az Isten tiszteleten, amely egy picit összefügg a családdal, és összefügg a anyák napjával is, azért választottam ezt a három pontot, mert hogy Istennek olyan tulajdonságai jelennek meg ebben a pásztori attribútumban, amely ugyanúgy az édesapákra, meg az édesanyákra, a családra is vonatkozik. Hát először is ismeri az övéit az Isten, ez az első dolog, ismeri az övéit. Jézus nem csak dicsőségesen uralkodik, mint az ókor nagy királyai, hanem gondoskodik is az övéiről, ezért is mondja el ezt a nagyon ismert példázatot, nem maga a példázat az, amely allegóriaként nekünk most ismert, hanem van egy fókuszpontja, amit mindig meg kell ragadni, meg kell érteni, és ebben a történetben is van ilyen fókuszpont, ismeri az övéit a pásztor. A pásztori mi volt, nem csupán egy felvett cím, egy felvett póz, hanem ténylegesen gyakorolja Jézus Krisztus azt, hogy ő a pásztor. Oda megy a hívekhez, oda megy a tanítványokhoz, és pásztorként vezeti őket. De hogyan? Akikkel dolga van Jézusnak, azokkal teljes életközösséget vállal. És itt egy picit meg kell állnom, mert hogy Jézus Krisztus azért jött el, hogy életközösséget vállaljon velünk. Életközösséget akart vállalni a tanítványokkal, Péterrel, de még Júdással is, de a tanítványok többsége nem vállalta föl ezt az életközösséget. Amikor elfogták Jézust, szétszélett ez a tanítványi kör, futott mindenki, amerre látott, és hirtelen elfelejtették azt, hogy 3 éven keresztül milyen csodáknak lettek a részesei, milyen utakon, fantasztikus helyeken vezette őket Jézus, lelki utakra értem ezt, lelki értelemben elsősorban, és egyszerre ez elillant, mintha egy szappan buborék lett volna az a 3 év, amit Jézus Krisztussal töltöttek a tanítványok. Hát ez is elgondolkozhatott engem, hogy olyan szappan buborék néha az életünk, meg a hitünk, hogy hol vannak azok a bázisok, hol vannak azok az egzisztenciálisan nagyon mély bástyák, amire mi építjük az életünket, vagy hogyha jönnek a kudarcok, vagy ha a mesterünkkel valami történik, idézőjelben, akkor mi is elfutunk és elillanunk, mert hogy nincs meg az a nagyon mély bázis, az a nagyon mély fundamentum, amelyre tudunk építeni. Kedves testvéreim, nem birtokolni akar ez a pásztor, és kihasználni, hogy ahogy a mai ember gondolkozik, hogy birtokolni akarunk tárgyakat és még embereket is, akkor érzem magam az identitásomban erősnek, hogyha én birtoklok, még ezt nem szeretjük kimondani, de a birtoklási vágy, a birtok szerzés maga egy nagyon pozitív érzés, mert akkor azt érezheti valaki, hogy akkor vagyok valaki. A másik gondolat pedig, hogy kihasználni a másikat, észrevenni a jó vezető ezt teszi, bizonyos vezetés elméletek szerint, hogy mindenkinek vannak talentumai, és a jó vezető rájön arra, hogy kinek milyen jó talentumai vannak, és azokat megpróbálja kiaknázni, kihasználni az adott cég szervezésében. Ez mondjuk egy cégnél oké, elmegy, de szerintem az egyházban nem, mert hogy aki első akar lenni köztetek, mondja Krisztus, az legyen mindenkinek a szolgája. Tehát abban mutatkozik meg a krisztusi lelkület, abban mutatkozik meg az új szövetségi lelkület, hogy én szolgálni akarok, szolgálni tudok, de nem azért, hogy engem elismerjenek és fölemeljenek, hanem mert, hogy így dicsérem és így magasztalom az Istent Jézus Krisztusban. Tehát ismeri Jézus őket, mint az édesanya a gyermekét. Ugye már a pici hangot is meg lehet különböztetni, amikor ott vagyunk a szülőszobán, és sírnak a gyerekek, és némelyik anyuka fölfigyel, hogy ez az én lányom lesz, hogy az én fiam lesz. Akkor be kell mennem, és föl kell vennem. És hogy messziről meghalljuk a gyermeknek a sírását, sőt, még azt is meg tudja különböztetni az édesanya, én is próbáltam ebben dolgozni, de nem nagyon tudtam, hogy rájön az anyuka arra, hogy ha így sír a gyerek, akkor ez a problémája, ha úgy sír a gyerek, akkor meg az a problémája, és hogyha úgy sír a gyerek, hogy a harmadik, hát akkor meg nem is kell fölvenni, mert az csak egy ilyen hisztiszerű. Hát, aki kibírja, hogy nem veszi föl, az ne vegye föl. Minden esetre ez az ismerni a másikat, mert hogy az édesanyja egzisztenciális közösségben van bele, teljesen mélyen ott van, a saját lényéből ad neki, táplálja, szó szerint táplálja, és hogy ez a gyermek és az édesanyja közötti nagyon komoly szimbiózis, ez aztán a későbbiekben is megmarad, csak más síkra, jobb esetben más síkra helyeződik, és sikerül ezt a köldökzsinót elvágni, hát bármelyik családban sikerül, de mindenki dolgozik rajta, hogy 30 éves korában mondják már azt a gyereknek, hogy hát akkor most azt szeretnénk kérni, anyával úgy döntöttünk, hogy most már menjél albérletbe, mert ez a mama hotel, ez most már nem szeretne téged vendégül látni a továbbiakban, illetve vendégül lát, csak nem szeretnénk kiszolgálni. Kedves testvéreim, nem csak a juhok hangját, a személyét ismeri, hanem ők is ismerik őt, a pásztort. És ez a csodálatos benne, hogy olyan képességet kapsz az Istentől, hogy te is ismerheted azt a hangot, amely téged megszólít, mert egyen-egyenként mindannyiótokhoz külön-külön szól az Isten, az ő igéjén keresztül, az ő szeretetén át. Nem tudod, hogy hogyan szólít meg az Isten, de ezt neked kell tudni belül, de hogy te is válaszolhatsz rá, és te is felelhetsz, te is elindulhatsz. A kérdésem az, hogy felismerjük-e azt a hangot, amely nekünk életet adó, bátorító, felemelő, talán megújító hang. És van-e bizalmad, van-e annyi bizalmad, hogy te erre a hangra elindulj, hogyha az Isten igéje megszólít téged, ha az Isten igéje, akár a Zsoltárokban nagyon szép imákat olvashatunk, vagy pedig az Új Szövetségben, vagy egy éneken keresztül megszólít, akkor van-e olyan bizalmad az Isten felé, hogy te elindulsz, lépéseket teszel az Isten felé. Ne engedjétek el a fületek mellett ezeket a szavakat, és ne engedjétek el azokat a megszólító igéket sem, amely eljuthat a szívedig. Mert ha engeded, hogy eljusson a szívedig az ige, engeded, akkor téged az Isten megszólított. És akkor erre neked valamilyen választ kell adnod, mondhatsz nemet is, de mondhatsz igent is. Másodszor pedig küzd értük ez a pásztor, a pásztor a bárányokért küzdelmet folytat, fölvállalja azt. Vannak idők, mikor a farkasok jönnek, sőt, báránybőrbe öltözött farkasok jönnek, és szabad prédának nézik azt, ami nem az övék. Anélkül, hogy bármit démonizálnánk, látnunk kell, hogy hogyan szakítanak szét családokat, például egyes közösségek, vagy gondolkodás, vagy politika, vagy kultúra, hogyan szakít szét közösségeket, és megmondom őszintén, hogy nem csak közösségeket és családokat, sokszor embereket is szétszakít önmagában, és most arra értem, hogy tudathasadásos állapotba jutnak, mert mást mond ő, mást mond az anyám, és mást mond az apám, kialakulnak ezek a koalíciók, hogy én az apámnak a gyereke vagyok, én az anyámnak a gyereke vagyok, és így felnőnek olyan nagyon labilis idegrendszerrel rendelkező gyermekek, akik felnőttként is természetesen ezt a mintát viszik tovább. De a pásztor küzd az ő nyájáért. Pál apostol is szól a tévtanításokról, például a kolossébeli gyülekezetnek, szól a galatabeliekhez írt gyülekezetnek. Képzeljük el, hogy az első században már olyan tévtanítók léptek föl, amelyek gnosztikus tévtanítóknak hívjuk őket, akik egészen másképp értelmezték magát Jézus Krisztust, másképp értelmezték a testet, a lélek és a szellemnek az egységét, és elvitték más irányba, vagy próbálták elvinni a gyülekezeti tagoknak a gondolkodását. És a mai világunkban ez abszolút érvényes, hogy hol van a helye, éppen erről szólt most egy konferencia, múlt héten mindenkit hívtam szeretettel, most ez lezajlott, a Hold utcában volt, hogy milyen jövőképe van a református egyházunknak, hogyan tudunk felelni, egyáltalán kell-e felelnünk a társadalmi kihívásokra, azokra a politikai, kulturális változásokra, amelyben élünk, és úgy gondoljuk, hogy igenis felelni kell rá, igenis reflektálni kell, sőt, nagyon gyakran még azokat a szókészleteket is használnunk kell, beépítve a mi formanyelvünkbe, amit persze más tartalommal megtöltve képviselünk a társadalom felé, illetve a gyülekezetek felé. Vannak tehát olyan tévtanítások, amelyek ellen fel kell venni a harcot, és ez a mai világunkban is ugyanígy érvényes. Isten nem béresekre bízta az ő ügyét, és te sem béres vagy itt a gyülekezetben. Nagyon rossz az, hogyha valaki csak béresként van jelen, hanem bizony te az Isten fiának a megbízásából vagy gyülekezeti tag, és azt gondolom, hogy minden egyes gyülekezet az Isten megbízásának a részese. Ez mit értek ez alatt? Egy picit hagyj magyarázzam meg. Hogy az Isten gyülekezetébe való tartozás az nem egy külsődleges, objektív helyzet, ahonnan én szemlélem a történéseket. Nagyon egyszerű profán példával nem a lelátón ülök, még ha páholyban is, ahonnan nézem, hogy hogyan mérkőznek, hogyan harcolnak azok a focisták, akik ott a pályán futnak, hanem én is részese vagyok ennek a történetnek. Mert az életedben akkor lesznek csodák, akkor lesznek megújulások, hogyha te is részessé válsz ebben az isteni történetben, amelybe téged Jézus Krisztus hív, aki küzd érted, aki önmagát adta a kereszten, ez volt az a küzdelem, amelyre nem tudunk mit mondani, ez a non plus ultra, mert senki sincs, aki önmagát adná a barátaiért sem, még a család tagjaiért talán, de hogy az egész emberiségért keresztet vállalna, ilyen csak Jézus Krisztus volt. És a harmadik, amiről szeretnék beszélni, kedves testvéreim, kedves gyülekezet, hogy összegyűjtötte őket. Más juhaim is vannak nekem, ezt olvassuk a Szentírásban, más juhaim is vannak nekem. És mire értik ezt? Hát tudjuk azt, hogy ez a zsidóságnak szólt. A zsidóságnak szólt, hogy más juhaim is vannak. Nem egy szűk zsidó szektává formálódott a kereszténység, csak belterjesen ott Palesztina területén megmaradva, hanem kisugárzott a diaszpórában lévő zsidóságnak, és tudjuk, hogy Krisztus után 70-ben elűzték a zsidókat, ugye, Jeruzsálemből, és a Mediterráneum környékén, tehát a földközi tenger teljes vidékére kiszóródtak, és elkezdtek görögül beszélni. Nagyon fontos lett az, hogy a görög nyelven is megjelenjen a Szentírás, és azt mondja Jézus Krisztus, hogy más juhaim is vannak nekem, mert nem csak a zsidók, hanem azok a pogányokból lett keresztények is, akik különböző helyekről érkeztek meg, ilyenek vagyunk mi is, magyarok, akik ugyanúgy mondhatjuk, hogy mi is egy más juhok vagyunk. Kedves testvéreim, a pogányokra vonatkozik tehát Jézusnak ez a szava, mindenkinek van küldetése, és eszembe jutott, mindig el szoktam itt mondani, de már lassan vége most ennek a résznek, szeretném azt mondani, hogy óriási kihívás előtt áll a kereszténység, hogy mennyire tudjuk felvállalni a keresztény identitásunkat az elkövetkezendő időszakban. És ezt a szószékekről a lelkészek nem győzik hangsúlyozni. Mennyire vagy biztos abban, hogy te Isten gyermeke vagy, hogy Jézus Krisztus meghalt érted a kereszten, hogy egy kultúrának a képviselője vagy. És ennek a kultúrának alapegysége az, hogy Jézus Krisztusban hiszünk, ő az alapja, ő a fundamentuma. Mert hogy eljönnek majd idők, amikor össze kell tényleg állnunk, és össze kell zárnunk, mert jöhetnek olyan idők, és jönnek majd olyan idők, amikor nem az számít, hogy valaki katolikus, vagy evangélikus, vagy milyen kisegyházhoz tartozik, hanem az számít, hogy Jézus Krisztusban mindannyian az ő tanítványai vagyunk, gyermekei vagyunk. Kedves testvéreim, nagyon sokan vannak ma a világban, akikhez el kellene jutni, itt van két szórványunk, Telke és Budajenő is, ahova alig tudunk eljutni, és alig tudjuk az embereket megfogni és megcélozni, de hát azt gondolom, hogy ez a harc az Istené, és nem azé, aki fut, és nem azé, aki akarja, hanem a könyörülő Istené. A dicsőség, hogyha ő a Szent Lelke által valakit meg akar szólítani, és el akarja hívni egy közösségbe, egy szeretett közösségbe, akkor ezt meg fogja tenni. Nem az emberi erőtől függ ez feltétlenül. A körön kívülieknek is szól ez, akik úgy érzik, hogy körön kívül vannak, a távol lévőknek, vagy azoknak, akik nagyon mélyen vannak most az életükben, és azt mondják, legyintve, hogy hát az Isten engem biztos nem hív el. Nem hiszem, hogy nekem szól, mert senki sem foglalkozik velem. Nagyon rosszul teszi azt a gyülekezet, hogyha nem foglalkozik azokkal az emberekkel, azokkal a tanítványokkal, akik nagyon mélyen, nagy bajban vannak. A keresztény közösségnek kezdetektől fogva ez volt az egyik legnagyobb ereje, hogy le tudott hajolni a szenvedőkhöz, oda tudott menni az özvegyekhez, az árvákhoz. Mert mi nem egy intellektuális társaság vagyunk, egy egyesület, és ezt nagyon sokszor elmondtam már a szószékről, hanem mi az Isten kiválasztott népe vagyunk, akik felelősséget kaptak és kell vállalniuk a másikért, aki melletted ül. Meg kell ismerned és meg kell értened a másikat, és meg kell mutatnunk a világnak, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk, és hogy lássák a mi jó cselekedeteinket, és így dicsérjék és magasztalják az Istent. És erre hívlak benneteket, és ne felejtsétek el, hogy az összegyűjtés azt is jelenti, hogy egy gyülekezetté válás, amit az Isten szent lelke tud végezni. Amen.